Az asztal alatt egy kommandor rágcsál valami lehajított csonton. Ott somford állván a vendégek lába közt. Távolabb a macska bernyákol keservesen, mintha mondaná, adjatok nekem is abból a sok endivalóból. Az úgynevezett amabilis konfúzió kezd beállni. Mindenki beszél, mindenki másról, másfelé. A szenátorok megint rátérnek a közügyekre, az akasztott ember esetéből származott konfliktusra. Ravucsánné sopánkodik, hogy senki sem evett semmit, valóságos keseriségül emiatt becsületes egyszerű arcán. Klempa Teofil, megoldozván nyelvét a vörösbor, miután Madame Krisbait úgyis a pap tartja szóval, felkiált, magára akarván vonni a közfigyelmet. Uraim, szenátorok, egy töredelmes vallomást teszek. Halljuk, miről? A kutyák öngyilkosságáról. Ó, ez nevezetes kérdés. Általános figyelem támad, még a papnak is abba kell hagyni a csevegést. Halljuk a kutyák öngyilkosságát. Egy idő óta ugyanis a környéken nagy szenzációt kezd okozni, hogy a Klempa kántor méhesében reggelenként egy-egy holt kutyát találnak, amelyik fegyverrel öngyilkosságot követel. Nem főbe, de hátgerincen lövi magát. A gyilkos én vagyok, beszéli Klempa. Úgy szoktam eljárni, hogy a megtöltött puska csövét bedugom az üres méhköpű felső részén, annak a belsejébe, a kümmaracs felhúzott ravaszra madzagot kötök. Azzal megkerülöm a puska fogantyúját, áthúzván a madzagot a billentyű alatt, hasonlóképpen bevezetem a kas belsejébe, egy darab húst kötve a madzag legvégére. A kutya odajön, megszagolja a húst, bedugja érte a fejét a köpű belsejébe, természetesen húzogálni kezdi fogaival a húst, mire dörren a puska, bum, és bekövetkezik a haláleset. Homéri kacaj fogadja a furfangos kutya halált, miből Bravucsán vonja le a morált legelőbb. Az öngyilkosságok kétségen kívül sokfélék, de a legborzasztóbb lehet a szomjúság által előidézett öngyilkosság. Ígyunk, uraim! A poharak összekoccannak. A vidám csengésbe egy hang vegyül. Hey, Vladin, Vladin! Ez a Sliminskiné hangja, ki nem jó néven veszi, hogy Vladin is a pohárhoz nyúlt. Tőle viszont nem jó néven veszi Mokri, a stutzer jegyzősegéd, hogy dacára az érdekfeszítő témának, melyen mulattatta, figyelmével örökké férjéncsünk. Megárt az az erőszivar, Vladin! Tedd le már! Néhány szippantás is elég lehetett. Hát még miért járt Besztercén, kedves Mokri? Sok apró cseprő dolgom volt, s tetejébe, még ezt a ruhát is hazahoztam. A kecskétül, ami most rajtam van. Csodálattal, vegyes gyönyörködéssel nézett végig sötétkék új ruháján, ki tudja már, hagyatszor ma este. Csinos ruha? Hogy vette? Mérték után csináltattam Kléner Szabónál, tulajdon testemre szabták. Hogy volt? Kácsi posztó ám ez, olyan erős, hogy a víz se hat rajta át. Nappal kellene ezt megnézni? Az ám, de vajon sokba kerülte? Felelgette a lengyel menyeske szórakozottan. Láttam az érintetlen posztó véget, rajt volt még a sárga kezdődése is. Ott voltam, mikor szabták. Valami különös játéka van a napsugarak mellett. Ja, jó, de az árát kérdeztem. Azonban nehéz volt Mokrit a maga vágányából kiszökkenteni, mikor az új ruhájáról beszélhetett. A Klénernek van egy szabásza, valami Kupek nevű. Azelőtt Bécsben szabott valami udvari szabónál. Ez a Kupek így szólt hozzám. Ne sajnálja a pénzt, Mokri úr, mert ez olyan szövet, hogy a bőr is elbújhat előle. Tapintsa meg csak erdészni, asszony. Buha akár a sejem. Vladin fiacskám, jó volna, ha helyet cserélné velem. Ott könnyen él léghúzom, mikor az ajtót nyitják. Na, mit vágsz olyan dacos francsai arcot? Talán bizony ellenkezni akarsz velem? Egy, kettő, három, ülj át ide, Vladin! A szeretett mártírja helyet cserél a feleségével, és most már Sliminskiné a másik oldalra kerül, a fiatal Vibra ügyvéd mellé, ki főleg Veronkával van elfoglalva. A bakfisnek is bezzeg, mintha a nyelvét vágták volna fel, úgy elcsacsog a Gyurival. A híres, okos ember, akiről azt mondják, hogy Besztercze bánya követel lesz valamikor, olyan feszült érdeklődéssel hallgatja, mintha egy püspök beszélne. A világért sem venné le róla a szemét, csupán akkor egy pillanatra, ha Veronka veti rá a magáét. Halkan beszélgetnek. Azt hinni az ember, hogy tudja Isten milyen főben járó dologról, pedig merő bolondságokról foly a szó. Hogy mit szokott Veronka csinálni napközben? Hát olvas, sétál, Ebből kisarjadzik a másik kérdés. Mit olvas? Hol sétál? Peronka elmondja a könyveket. Azokat mind olvasta Gyuri is, és elkezdik felemlegetni a regények hőseit, mint közös ösmerőseiket. Elemért, a Sast, Berend Ivánt, Anker Schmidt Erzsikét, Béldi Arankát. Bizony nagy csacsi volt a Béldi bál, hogy nem fogadta el a fejedelemséget. De hát, ha mégis jól tette, mert ha elfogadja, miből támad akkor az a szép regény? Majd Glogova után kérdezősködik az ügyvéd, unalmas-e nagyon? Peronka csodálkozva emeli rá sötétkék szemét. Hogy volna Glogova unalmas? Mint azt kérdezné valami tudatlan ember, unalmas-e Párizs? Van-e Glogován erdő? De még milyen erdő van? Szokott-e maga kijárni? Szoktam bizony. És nem fél? Mitől? Hát tudja, az erdőknek vannak néha olyan lakói. Á, mi erdőnk lakói ellenkezőleg tőlem félnek. Ugyan. Magától is lehet félni? Mert én fogdosom őket. A zsiványokat? Ugyan menjen, mindjárt a kezére ütök, ha ilyet mond. Üssön, no, itt a kezem. Majd, ha még egyszer olyat mond. Én a lepkéket fogdosom az erdőben. És vannak szép lepkék. Diákkoromban nekem is volt gyűjteményem. Még most is van néhány példány. De már erre elfogta Veronkád is a dicsekvési vágy. Az én gyűjteményemet látna. Van abban már minden. Gyászpalást, admirál, papmacska, Apolló. Kár, hogy az Apollómnak el van hasadva az egyik szárnya. Hát hébéje van-e? Van, pedig olyan nagy, mint a tenyerem. Nagy is a maga tenyere. Mutassa. Veronka kitette tenyerét az abroszra. Bíz az csöppecske volt, de olyan finom fehér, mintha valami rózsából lenne lehasítva egy szirom. Van egy öles a liliputiak országában. Jegyzé meg az ügyvéd enyelgő hangon, s felkapván egy gyufaszálat, csintalanul mérni kezdte vele a szélességét. Mérés közben vigyázatlanul hozzáért a saját ujjaival, mire a bakvis összerezzent, visszahúzta kezét, és a vér arcába szökött. Nagy hőség van, mondta elfojtott hangon, a tenyerét kigyúlt arcához tapasztva, mintha csak azért rántotta volna vissza.
Valóban átmelegedett a szoba,
ragadta meg a szót Szliminszkiné.
Gombolt ki a kabátodat, Vladin!
Hú, Vladin fújt egyet, és kigombolta a kabátját. Veronka pedig visszatért a lepkéjéhez. Valóságos sportom a lepkefogás. Olyan lehet az, mint mikor a férfiak a vadat űzik. Én is lelkesedem a lepkékért, bizonykodék Gyuri, mert csak egyszer szeretnek. Ó, én másért szeretem őket. Csak talán nem azért, hogy bajuszuk van. Veronka durcásan fordította el a fejét. Vibra úr, maga kiállhatatlan kezd lenni. Köszönöm a vallomást. Miféle vallomást? Azt, hogy kiállhatatlan kezdek lenni. Következésképp eddig nem voltam az. Ah, itt vanni. Ez az a bizonyos prókátori fogás. Olyas valamit belemagyarázni valakinek a szavaiba, amit nem mondott. Magával veszedelmes beszélni, tudja? Egy szót se szólok többet. Gyuri könyörgésre tette össze kezeit. Nem teszem többet, soha többet, csak beszéljen. Komolyan érdeklik a lepkék?
Becsületemre mondom, az oroszlánok és tigrisek se érdekelnek e percben annyira.
Lássa, a lepkék olyan szépek, mint valami gyönyörűen felöltözött asszonyok. Milyen ízléses összekeverése a színeknek. Én úgy nézem a szárnyaikat, mintha megannyi mintázott szövet lenne. Vegyük például éppen a hébét. A fekete-piros alsó szárnyai nem pompásan illenek-e a sárga-kékes felsőhöz. Éppen olyan fölséges összhang van a papmacska tarkabarkaságában, amilyen ünnepélyes, komor hangulat a gyászpalást kékpettyes, sárga-szegélyes barna toalettjén. Higgye meg, hogy a híres párizsi varz is eljöhetne az erdőre a pillangóktól tanulni az öltözködés művészetét.
Lassabban, Vladin!
Kiált vele percben Szliminszkiné.
Hány tüdőd van? Helyi levelekre elég 3 krajcáros márkát ragasztani.
Szliminszki Vladimir ugyanis fajka szenátorral bocsátkozott vitatkozásba arról az aktuális témáról, hogy mi lenne, ha az embereknél a hallás érzéke hiányoznék. És olyan hangosan feleselének e felett,